Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A házasság hete kapcsán több programmal is várja az érdeklődőket a Sárospataki Református Egyházközség. 25 évvel ezelőtt honosította meg Magyarországon az újraélesztés szisztematikus oktatását a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. 450 új munkahely jön létre egy kínai cég beruházása nyomán Jászfényszarun. Idén 1000 magyar fiatal táborozhat Magyarországon a nagyvilágból. Erről Nacsa Lőrinc beszélt Sátoraljaújhelyen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A házasság hete kapcsán két programmal is várja majd az érdeklődőket a Sárospataki Református Egyházközség. Február 15-én házaspárok istentisztelete lesz a templomban, rá egy hétre pedig egy keresztény stand-up esten kerül majd középpontba a párkapcsolat. Balog Milán nagytiszteletű urat Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
Ha jól láttam a különböző híradási fórumokon, akkor egy újabb programra készülnek itt a házasság hete kapcsán. Ez mi is lesz, ez itt ugye még előttünk áll.
Igen, a házasság hetében két alkalmat is hirdettünk. Az egyik egy vasárnapi istentisztelet, ahová a házaspárokat várjuk szeretettel. Az ige hirdetés, annak az üzenete is nekik lesz inkább elvihető, hozzájuk, a családjukhoz fog szólni, és az istentisztelet azzal fog záródni, hogy a házaspárokat külön Isten áldásával is köszöntjük, és ezt egy emléklap formájában is megkapják. A másik alkalmunk pedig rá egy hétre, szintén vasárnap délután Benedek Zalánnak a stand-up előadását hallgathatjuk meg. Ádám és Éva címmel, egy keresztény fiatalember, és azt várjuk el tőle, hogy humorral, de mégis mély üzenettel a Szentírásból mondja el, hogy milyen az, amikor Ádám keresi Évát.
Ugye ez utóbbi egy kulturális program, nem tudom ennek a részletei pontosan mikor, hol kell rá regisztrálni.
Február 22-én lesz ez az utóbbi programunk, itt a Lóránc Fiterembe. Az alkalom ingyenes, belső adományt elfogadunk, hogy hozzájáruljon a gyülekezet az úti költséghez és a szálláshoz az előadónknak. Érdemes regisztrálni, mert a Lóránc Fiteremnek vannak bizonyos határai, és nem szeretnénk, hogyha a tankcsapdának is megvalósulna a száma, hogy üljenek a fiúk ölébe a lányok, hanem mindenki a saját párja mellé foglaljon helyet.
Hogyan esett erre a stand-upos a választás?
Nincs ismeretségünk, még most fogunk először találkozni. Más gyülekezetekből kaptam hozzá referenciát, akik jó szívvel ajánlották, többek között mondjuk a Debreceni Nagytemplomi Gyülekezet, vagy a Kisvárdai Fényesritke innen a környékünkről, és ezért bátorkodtunk őt meghívni. Aztán utána jobban megismerve az internetről ezt a fiatalembert, már van tervünk, hogy a Márk evangéliumát is elhozatjuk vele ide a gyülekezetünk közösségébe valamikor a nyár folyamán.
És ha már elhangzott, hogy a teremnek véges a befogadó képessége, hogyan lehet erre előzetesen így regisztrálni vagy jelentkezni?
A lelki hivatalunkban lehet erre jelentkezni telefonútján vagy e-mailben, üzenetben, és akkor felírjuk a résztvevőknek a jelentkezését.
Különleges mérföldkőhöz érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. 25 évvel ezelőtt ugyanis elsőként honosította meg Magyarországon az újraélesztés szisztematikus oktatásának koncepcióját. A jubileum alkalmából emléknapot és tudományos konferenciát rendeztek. A részletekről dr. Eisner Éva főigazgatót hallják.
Ez a kórház borzasztóan büszke arra, hogy ezt a koncepciót, ennek az újraélesztés szisztematikus oktatásának koncepcióját elsőként kezdte el Magyarországon meghonosítani. Ez 25 éve történt, tehát nem csak ennek az intézménynek 25 éves évfordulója ez, hanem az egész ország szempontjából 25 éves évforduló arra vonatkozóan, hogy szervezetten egészségügyben dolgozó orvosok és ápolók számára visszatérő gyakorisággal ismétlődően oktatjuk azt, hogy hogyan kell helyesen újraéleszteni az elmondott okok miatt. Itt volt egyébként Magyarországon először sürgősségi osztály is, ezért nem meglepő, hogy ennek a gyakorlatnak a motorjai a sürgősségi ellátóosztály és az anesztintenzív osztálynak az orvosai.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója dr. Pápai György is.
Kórház sürgősségi osztályával mi a mindennapokban együtt élünk, együtt dolgozunk, nem csak velük kardiológiával, ideggyógyászattal, intenzív osztállyal. Az Országos Mentőszolgálat évente több mint 10 000 újraélesztést végez, 20-23%-os sikerarányal. Nagyon sok új lehetőség van, úgy látjuk. Sajnos nagyon sokszor arra kényszerülünk, hogy nem tudunk elindulni a sérült el beteggel, bajba jutott az újraélesztését követően a kórházban. Úgyhogy ennek a megbeszélése azzal az intézménnyel, ahol 25 éve már ilyen magas színvonalon történik az oktatás, a képzése ennek a újraélesztésnek és a kritikus állapotú beteg ellátásának, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyeztessük a protokolljainkat, az elképzeléseinket, a betegutat, ennek egy lineáris folyamatnak kell lenni. Amit mi elkezdünk és elindítunk, azt úgy kell csettennünk, hogy az tovább tudjon folyni abban a menetben, abban a formában, a kórházban, a sürgősség osztályon, intenzív osztályon. Ezekről jó ilyenkor beszélgetni egy kicsit.
Kevés település mondhatja el magáról, hogy már az év első testületi ülésén elfogadják az esztendő költségvetését. Kisújszállás továbbra is tartja magát ehhez a hagyományhoz. Fogalmazott Szűcs Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kisújszállás polgármestere. Hozzátette, továbbra is fókuszban van a hatékonyság és az energetikai fejlesztések. A testületi ülés végén beszámolt arról, hogy 2026-ban is számos beruházás fog megvalósulni Kisújszálláson.
A Kumániához kapcsolódóan mindjárt három is. A létesítmény idén biztosan szintet fog lépni az energetikai hatékonyság területén, mely, ha emlékeznek még rá, személy szerint nekem az egyik legfontosabb célkitűzésem volt, amikor bő másfél évvel ezelőtt munkába álltam, és az emellékesen szerintem létkérdés is. A hírhet mondjuk úgy elhibázott konstrukcióval rendelkező turbina rendszer mellé idén egy gázmotor kerül beépítésre reményeink szerint, amelynek köszönhetően számításaink alapján havi mintegy 2 millió forint közeli rezsiköltséget tudunk majd megspórolni az eddigiekhez képest. Ezzel ugyancsak reményeink szerint gyakorlatilag végleg saját lábra tud állni a térség egyik legszebb és ugyanakkor sok tekintetben nem hatékony wellness komplexuma. A csaknem 25 millió forintos beruházás hamarosan kezdetét veszi, miként kezdetét veszi a top pályázaton elnyert mintegy 280 millió forintból a fürdőkomplexum további légtechnikai és egyéb energetikai fejlesztése is. Ugyancsak a Kumánia területén fog megvalósulni a versenyképes járások program egyes turisztikai attrakció keretein belül ütemtervében mintegy 65 millió forint értékben az ifjúsági szálláshely fejlesztése. A versenyképes járások kettes ütemében ugyancsak hasonló értékben megújul majd a szociális otthon közösségi helyisége, akár csak itt a friss egyeztetéseknek köszönhetően találtunk erre forrást, az év valószínűleg második felében a létesítmény mosókonyhája is. A város saját intézményei energia felhasználásának optimalizálása érdekében egy úgynevezett DIMO pályázaton is indultunk és nyertünk, ennek értéke 107 millió forint. Okosmérőket szerelünk fel minden épületünkre, melyeknek köszönhetően szabályozni tudjuk majd az eddigieknél jóval hatékonyabb energiafogyasztást, ami remélhetőleg a rezsi számláinkon is látszódni fog majd. Külterületi utak fejlesztésére, úgynevezett földút stabilizálásra is nyertünk 140 millió forintot. Ez annyira friss hír, hogy tegnap kaptam meg erről a szóbeli tájékoztatást. A fiatalok által legjobban várt fejlesztésünk bizonyára a pumpapálya lesz, melynek értéke várhatóan a 40 millió forintot is meghaladja, és részben őket, de valamennyi korosztályt is érinti, hogy térségi programok megvalósítását célzó további 3 pályázatunk is nyert. Köztük van egy humán fejlesztésre fordítható 33 millió forintos tétel is, mert a következő két évben kell majd megvalósítanunk kisújszálláson. Eközben a hagyományokra, a polgári értékeink megóvására és gondozására is igyekszünk figyelmet fordítani, hogy eddig is tette a város vezetése. Hamarosan egy újabb, régi fényében pompázó, csodálatos műemléképület is átadásra kerül, amelyet egyébként már használnak, főleg a civilek, egy szervezet legalábbis biztosan.
Egy kínai autóipari beszállító 39 milliárd forintos új beruházása nyomán 450 munkahely jön létre Jászfényszarun, ami ráadásul tovább erősíti Magyarország éllovas pozícióját az elektromos autóipari átállásban, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a KFT gyárának átadásán arról számolt be, hogy az ezzel Európában piacvezetővé vált kínai vállalat fogaskerekeket és tengelyeket fog itt előállítani az elektromos autóiparnak. Beszédében kiemelte, hogy a 39 milliárd forintos beruházást a kormány 7 milliárd forinttal támogatta, így segítve elő 450 új munkahely létrehozását, majd tudatta. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt 10 évben 99 nagyvállalati beruházás valósult meg 130 milliárd forintos állami támogatás mellett, összesen 510 milliárd forint értékben, ezzel pedig 5200 munkahelyet teremtettek. A Diaszpóra program idén 1000, 10 és 25 év közötti a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra, arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Sátoraljóújhelyi Rákóczi táborban tartott sajtótájékoztatón. Nacsa Lőrinc emlékeztetett, a program 10 éve indult. Célja, hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide, és közösségben egy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke beszédében hangsúlyozta. 2016 óta fiatalok ezrei érkeztek Magyarországra a világ legkülönbözőbb pontjairól. A diaszpóra programban csak az elmúlt évben mintegy 700 fiatal fordult meg Sátoraljóújhelyen, akik 33 országból érkeztek. Ez is mutatja, hogy mi magyarok egy világnemzet vagyunk, mondta, kiemelte. A programba csütörtöktől lehet jelentkezni egészen március 23-áig a Kárpát-medencén kívüli országokban élő 10 és 25 év közötti magyar fiataloknak. Csáki Csongor jelezte, az első alkalom a csíksomjói búcsú lesz, de nyáron további tematikus táborokkal várják a fiatalokat, többségében Sátoraljóújhelyen. Jakab Zsolt és Szabó Dénes, a Gyöngyösi Vahot Sándor könyvtár hírmondó szerkesztői meghívást kaptak a Heves vármegyei gála és díjátadó ünnepségre, ahol az EGRI polgármesteri hivatal dísztermében miniszteri elismerő oklevelet vettek át. A díjat Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere nevében Ignác Balázs főispán adta át. A kitüntetetteket Fekete Gábor tudósítón kérdezi.
Mit szóltatok a kitüntetéshez, Zsolt, hozzád irányul az első kérdés. Valamikor eljutott hozzátok az információ, amint hallottuk, minisztériumi szinten döntöttek az ügyről. Milyen érzés volt ezt a hírt elfogadni, egyáltalán feldolgozni?
Először fel se fogtuk, hogy mit is kapunk pontosan. Kaptunk e-mailen egy meghívást. Ugye mind a ketten visszautasítottuk először a meghívást, mivel itt is volt Gyöngyösen aznap egy esemény, és utána másnap, vagy kettő napra rá felhívtak bennünket, hogy hát azért mégiscsak jó lenne, hogyha elmennénk.
Igen, mert hogy nem tudták?
Mert nem tudtuk, az egészen annyira titkos volt, hogy igazából szerintem, hogyha mi akkor rögtön igent mondunk, akkor ott szívinfarktus kapunk a nagy terembe. Nagyon meglepett bennünket, és igazából nagyon örülünk neki, mert ezzel egy olyan motivációt kaptunk, hogy igenis csináljuk, jó dolog, amit csinálunk, és
megerősítettek. Mit adott egyébként a közösségnek ez szerinted, Zsolt?
Ez egy nagyon jó dolog, mert ugye maga a könyvtáros közösség is így jobban el van ismerve, meg ugye Gyöngyösnek is ez egy jó hírnevet ad. Azt a visszacsatolást kapjuk, hogy érdemes csinálnunk, amit csinálunk, mert ezáltal könyvtárat is reklámozzuk, magunkat is, és a várost is.
Ez nagyon fontos. És akkor tőled is megkérdezem azért azt az érzésvilágot, ami megérintett, mert hogy te is átélted a magad nemében ezt a hírt.
Hát én is nagyon megtisztelve éreztem magamat. Tényleg derültékből villámcsapás volt, nem gondoltuk volna, hogy ilyen magas szintről is elismerik a munkánkat.
Akkor most már az is elhangozhat, hogy mi motivált benneteket annak idején arra, hogy létrehozzátok ezt a könyvtári hírmondót. Nem tudom, ki volt az ötletgazdája kettőtök közül, de ez a kérdés most hozzád irányult, hogy gondoltátok-e, hogy ez a cél, ez túllövi a határokat, és hogy ennyire sikeres lesz.
Hát ez már a múlt ködébe vész, hogy végül is, hogy alakult ki ez a könyvtári hírmondó. A lényeg, hogy először az első adás az úgy készült, hogy egy rendezvényt akartunk reklámozni, hogy ne csak plakáton legyen, hanem egy ilyen kis videó formájában, és mivel láttuk, hogy milyen nagy sikere van, akkor gondoltuk, hogy érdemes ráfeküdni erre a kis videós formátumú vonalra. A célunk egyébként tényleg az volt, hogy a rendezvényeinket népszerűsítsük, de ez ugye kiterjedt arra, hogy az olvasást népszerűsítsük, a könyvtárat népszerűsítsük, a könyvtárosokat népszerűsítsük, és hogy megszerettessük mind a könyveket, a könyvtárat és a várost is.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű. Elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor. Másutt inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati-nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg. A hőmérséklet szombaton 5 és 11 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 6-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Máté Szalkán járt a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, ahol az Otthonstart program részleteit is ismertette. Szakmai napot szerveztek az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, film- és médiatanárok részére. Lenkei emléknapot tartottak az Egri Lenkei János Általános Iskolában. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az Otthonstart a legnagyobb érdeklődést kiváltó és a legerősebb otthonteremtési program a rendszerváltás óta, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, sajtótájékoztatón csütörtökön Máté Szalkán. Panyi Miklós elmondta, a január végi adatok szerint a folyósított hitelszerződések száma meghaladta 22 ezret, és további 15 ezer hitelkérelem van folyamatban. Az államtitkár elmondta, az országos program népszerű a városokban, a nagyvárosokban, a megyei jogú városokban, de a kisebb vidéki településeken is. Panyi Miklós a megyei adatokról szólva azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 5 hónap alatt 1100 hitelkérelem érkezett a pénzintézetekhez, amiből már 800 kérelmet a bankok elbíráltak és folyósítottak. A kihelyezett hitelösszeg értéke eléri a 22 milliárd forintot. Az átlagos igényelt hitelösszeg a vármegyében 27,5 millió forint volt. Az újépítésű lakások aránya magasabb, mint az országos átlag. Az 50 négyzetméternél nagyobb ingatlanok aránya pedig 75% feletti.
Kezdő hónapokban is jelentős hitel kérelmezői számokra, és minden hónapban kb. 5000-6000 közötti pénzintézetek általi hitel folyósításra fog sor kerülni, tehát azt lehet mondani, hogy egy év alatt 50-60 ezer otthonstartos szerződés kötésre kerülhet sor. Ez pedig azt jelenti, hogy rendszerváltás óta ez egy olyan otthonteremtési program, ami a legnagyobb érdeklődést övezi, és az egyik és a legerősebb otthonteremtési program rendszerváltás óta.
Szakmai napot szerveztek az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen film- és médiatanárok részére. A program célja, hogy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tanításában résztvevő tanárok és filmklub vezetők megismerkedjenek az intézet és a tanszék munkájával. A résztvevőket körbevezették a gyakorlatok színhelyein, illetve a pedagógusok módszertani foglalkozásokon is részt vettek. Mondta el rádiónknak a rendezvény szervezője, Szijjártó Imre, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Művészetelméleti és Médiatudományi Intézet médiatudományi és mozgóképpedagógiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
Ez a Nemzeti Filmintézetnek a programja, amelynek az a célja, és mi ezt teljesítjük, hogy filmhez, médiához, kommunikációhoz, nyilvánossághoz fűződő szakmákat népszerűsítsük. És mi ebből az egész piaci forgatagból kiválasztottuk a mozgóképkultúra és médiaismeret tanárait, akik ugye pontosan azzal foglalkoznak a középiskolákban, hogy ezeket a témákat a gyerekekkel feldolgozzák, és közülük, mármint a gyerekek közül nagyon sokan mennek mindenféle hasonló szakmákat tanulni, vagy éppen az egyetemekre.
Milyen tanárokat vártak innen Egerből, vagy Eger környékéről, és hogyan nézett ki így a meghívotti lista?
Tulajdonképpen egész Budapestig vannak vendégek, magyarul, hát azt mondhatnám, hogy a környékbeli megyékből, Hajdú-Biharból, Szabolcs-Szatmár megyéből, Nógrád, Heves, és mondom, Budapestről is vannak néhányan.
Egész napos ez az esemény, milyen programpontjai vannak, hogyan építették ezt föl?
Én 4 elemet emelnék ki, tartunk 3 foglalkozást az idejövőknek, hogyha időrendben mondhatom, én tartottam egy filmelemzést a programnak az elején, Bene Viktória kolléganőm tart internet használatról, Tomás Tíme a kolléganő az e-generációnak a kommunikációs szokásairól, és most éppen elmentek a vendégek a Liceum TV-t megnézni.
Van egy ilyen nap során lehetőség arra, hogy jó gyakorlatokról beszélgessenek kötetlenül esetleg? Mik a benyomásai az itt lévőknek, a résztvevőknek?
Tulajdonképpen mind a 3 foglalkozás és a Liceum TV-s stúdiólátogatás is ezt célozza, hogy mi megmutassuk azt, hogy mi hogy képzeljük el a média, a kommunikációs, a film oktatását. Tehát én azt remélem, hogy innen a résztvevők úgy mennek majd el, hogy valamit tanulnak arról, hogy lehet ezt jobban, szakszerűbben, élményszerűbben a gyerekekkel csinálni.
A program során aktuális kérdésekről hallhattak a résztvevők, ilyen például a konfliktuskezelés a digitális korban, vagy a cybertérben lévő kihívások és lehetőségek, sorolta az esemény szervezője, Bene Viktória egyetemi tanársegéd.
A cybertérrel kapcsolatban szerintem nagyon sok mindent hallhatunk, például manapság a cyberbullyingról vagy cyberzaklatásról, ami érinti a fiatalokat. Ennek a kezelése kiemelt fontosságú, például a doktori disszertációmban is ezzel foglalkoztam, kitértem erre a témára is, és 18 év felettiekkel készítettem interjúkat, de még mindig voltak olyan 30 pluszos aranyaim, akik segítő szakemberekhez járnak el, hogy a középiskolás éveket megfelelően dolgozzák fel, mert ugye nem kaptak se szakszerű segítséget, ugye akkoriban, illetve nem volt olyan támogató környezetük, hogy ezen bármilyen módon átlendüljenek. Én nagyon fontosnak tartom erre a szempontra kitérni, az is fontos, hogy a jeleket hogyan lehet felismerni ezzel kapcsolatban, hogyha bárki bármilyen bajban van, mire kell figyelni. Itt is próbálok majd példákat hozni, hogy azért ne csak az elméletbe, meg a levegőbe beszéljek, hanem akkor próbálok rámutatni, hogy akkor ez a gyakorlatban tegyük fel, hogyan működhet. Szóval egyrészt van ez a cyberbántalmazás, amire kitérek, az adatvédelem kérdésköre mennyire fontos, érintőlegesen majd rátérek arra, hogy a mesterséges intelligencia és mennyiben befolyásolja a diákokat. Itt leginkább én arra fogok kitérni, hogy mi a hallgatókkal milyen közös szabályt vezettünk be az AI használatára, és hogy esetleg mi az, ami alkalmazható vagy bevált gyakorlat, de egyébként fontosnak tartom, hogy ne csak egy ilyen egyoldalú sztori legyen, hogy én elmondom, akkor ők hallgatnak és jegyzetelnek, hanem hogy ők is osszák meg a jó gyakorlatokat, mert szerintem egy ilyen alkalom pont arra jó, hogy nem csak tőlem tanulhatnak jobb esetben a jelenlévők, hanem én is tanulhatok tőlük meg egymástól, és szerintem egy ilyen szakmai napnak pont az lenne a célja.
A tanulmánykötetről mit lehet tudni?
A tanulmánykötet majd elérhető lesz a honlapunkon is, illetve nyomtatott verzióban is. Ebben a kötetben olyan tanulmányok fognak megjelenni, amelyek erőteljesen kapcsolódnak ugye a mozgókép kultúra és média ismeret tanárok vagy filmklub vezetők munkájához. Egyrészt ugye a tanulmányoknál lesz egy elméleti felvezetés, háttér, hogy ezt megkapják, de odafigyelünk arra, hogy egy olyan módszertani részt is beleépítsünk, amit tudnak használni az órákon. Szóval erre az egyensúlyra próbáltunk törekedni, vagy próbálunk törekedni, amikor ezt így készítjük.
Az intézmény névadójára emlékeztek a mai napon az Egri Lenkei János Általános Iskolában. Már évek óta hagyomány, hogy az intézményben ez alkalomból Lenkei emléknapot tartanak a fiatalok és pedagógusok számára. Az eseményen a tanulókat robotika bemutató, valamint verseny is várta az intézmény tornatermében. Iskolánk 1990 óta viseli az Egri születésű honvédtábornok nevét, mondta el Bíró Csaba, az intézmény igazgatója.
440 tanulónk van, és most vagyunk túl a központi írásbelin, izgalommal várjuk majd a tovább tanulási eredményeket. Én azt gondolom, hogy minden területen igyekszünk maximumot nyújtani, és nem csak a tanítás, hanem a nevelés területén is. Én azt gondolom, hogy az egyik legkiemeltebb rendezvényünk a Lenkei nap, hiszen itt tisztelgünk névadónk Lenkei tábornok emlékének, február 9-én van halálának évfordulója. Úgy gondoljuk, hogy a hagyományok ápolása teremti meg azt, hogy a gyerekek tudják azt, hogy honnan indultak, legyenek gyökereik. De ahogy Lenkei tábornok élete és a jövőben mutatott, mi is keresztjük azt az utat, ami majd aztán szárnyakat ad a gyerekeknek. És a mai nap központi témája a robotika, kiállítás, bemutató és verseny. Azt gondolom, hogy ezt a jövőbe vezető utat szimbolizálja a múlt, a jelen és a jövő egy szimbiózisban él az iskolánkban. Ez egy egész napos rendezvény. A délelőtt során a kiállítók, a bemutatók elhozták a maguk eszközeit, a délután pedig, akik beneveztek a versenyben, egy ilyen pályát kell majd a robotoknak bejárni, és ebből egy verseny keletkezett van és lesz. Rege György a Budapesti Treffort gyakorló gimnázium pedagógusa, Flaskai Miklós, ő Egri, a Szilágyi Erzsimet gimnáziumból fog nyugdíjba vonulni. Ők kezdetek óta velünk vannak, minden Lenkei napon itt voltak, és azt gondoltuk, hogy egy szép gesztus az, hogyha róluk így megemlékezünk, és mikrobit lovaggálhatjuk őket.
Az emléknapra Wagner Ákos polgármester egykori lenkeis diák mellett más büszke régi lenkeisek is meghívást kaptak. Örökös Tóth István, a Hunor program vezetőmérnöke, szakmájáról beszélt a fiataloknak.
Én 2000-ben az évfordulón kezdtem a Lenkei János Általános Iskolába tanulni, és 2008-ban fejeztem be. Nagyon jó emlékeim vannak, én is énektagozottal kezdtem, de a negyedikben osztályt váltottam, és általános tagozatra tértem át, ahol egy nagyon-nagyon természettudományos osztályfőnököt kaptunk, aki igazából saját idejét, energiáját nem kimélve foglalkozott velünk. Tanulmányi versenyekre járatot felkészített minket, és szerintem ez az, ami elindított engem így a természettudományos érdeklődés irányába, és ennek a gyümölcsét aratom még ma is. Jelenleg a Hunor programban a már elvégzett kísérleteknek a kiértékelése zajlik, és ezzel foglalkozok én is, illetve dolgozunk azon, hogy ha és amennyiben újabb lehetőség nyílik, akár emberes űrrepülésre, akár ezen kívül, akkor nagy számú kísérletet gyűjtsünk be magyar kutatóktól, tudósoktól, és ezzel is így a Magyarország helyét kicsit tovább biztosítsuk az űr területén. Én nagyon-nagyon szeretem a munkámat, és talán azt szeretem benne a legjobban, hogy nagyon-nagyon változatos, tehát minden napom teljesen máshogy telik. Elég nehezen tűröm a monotonitást, és ez benne a legjobb, hogy teljesen új tudományterületekkel ismerkedek meg minden nap, és nagyon szerteágazó az, amit csinálunk. Nagyon érdekes, mert hogy közel ugye 20 éve nem voltam itt, tehát azóta nem tértem vissza, és nagyon nosztalgikus, így mondom, hogy semmi nem változott, ami megváltozott, az inkább a jó irányba, és csak jó élmények jutnak szinte az eszemben, tehát nem is tudok egyet sem kiemelni, az egész a légkör, az, hogy még vannak olyan pedagógusok, akik engem is tanítottak, mind a szélbe szökött. Talán egyetlen, ami nagy változás, hogy más színű volt az iskola, amikor én még ide jártam, de hát ezt lenyeljük.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
közösen fog segítséget nyújtani a jövőben az Egyesült Államok és Magyarország a világon, különösen az Afrikában és a Közel-Keleten üldözést szenvedő keresztényeknek egy új nyilatkozat értelmében. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán elmondta, a dokumentum értelmében Magyarország és az Egyesült Államok közösen fogja általában véve támogatni a vallásszabadság védelmét ezekben a válságövezetekben. Közösen fogjuk szolgálni a megbékélést és a békés együttélést, a stabilizációt, fogalmazott. Az államtitkár közölte, a kormány képviseletében az Egyesült Államok külügyminisztériumában írta alá a dokumentumot Michael Rigas külügyminiszter helyettessel. Ez a mostani közös elköteleződés kiegészíti, egy új értelmet és dimenziót ad a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorának. A mai aláírás civilizációs szövetséggé teszi a magyar-amerikai kapcsolatokat, egy civilizációs szövetséggé a kereszténység és az üldözött keresztények védelmében, jelentette ki Azbej Trisztán. A szilárdságban is adománygyűjtést indított a Szilágycsehi templomtorony újjáépítéséért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A szakhatóságok elemzik a torony leomlásának okát. Az RMDS Szilágy megyei szervezete csütörtökön közzétett felhívásában azt írja, az adománygyűjtést minden szilágysági magyar közösségben megszervezik, és az összefogás fontosságát hangsúlyozza. Arra kérik a szilágysági magyar közösségek tagjait, hogy adományaikat juttassák el az RMDS-es polgármesterekhez, alpolgármesterekhez, helyi önkormányzati képviselőkhöz, vagy a helyi RMDS szervezetek székházaiba március 15-éig. Az A-kategóriás műemlékként nyilvántartott szilágycsehi református templom tornya február 3-án este omlott le, egy órával a felújításán dolgozó munkások távozása után. A királyhágói református egyházkerület közölte, a toronynak súlyos szerkezeti hibái voltak, és hangsúlyozta, hogy a munkálatok során a hatályos törvények szerint a szakemberek utasításai alapján jártak el. A 15-16. századi templom a szilárdság egyik legjelentősebb középkori műemléke. Ternyák Csaba egri érsek mutatott be szentmisét a megszentelt élet napján. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén február 2-án hétfőn Egerben a ciszterci templomban. 40 napja urunk születésének örömünnepét ültük, ma pedig arra emlékezünk, hogy szülei bemutatták a templomban. Látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, valójában azonban hívő népével találkozott, mondta a főpásztor a szertartás elején. Megköszönte a jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást, hogy közösen adhatnak hálát és imádkozhatnak hivatásokért. Minden egyes szerzetes rend más és más karizmát, a Szentlélek más és más ajándékát hordozza. Ezek mind nagy kincsei az egyháznak. A Szentbeszédet Vitális Gábor szalézi szerzetes, a Szent Istvánról elnevezett magyar szalézi tartomány tartományfőnöke mondta. Tanításában felidézte a képet, ahogy a Szent Család megy a jeruzsálemi templomba, azért, hogy kimondják az élet ajándékát, az élet Istentől kapott titok, amelyért köszönet jár, s nem helyezik magukat a törvény fölé, bár megtapasztalták a gyermekben az isteni misztériumot. És Jézus, Isten fia, aláveti magát az emberi hagyományoknak, nem kívülről akarja átalakítani a világot, hanem belülről akarja azt jobbá tenni. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén az egyház egy mély találkozást ünnepel. Egy gyermeket hoznak a templomba, akiben Isten szeretete végérvényesen testet ölt. Jézus még itt nem tanít, nem cselekszik, nem szólal meg, mások cselekszenek helyette. A szavak helyett mégis ez a néma jelenléte sokkal beszédesebb. És itt kapcsolódik össze a mai ünnep a megszentelt élet nagyon mély titkával. A megszentelt élet ugyanis nem elsősorban szerep vagy funkció az egyházban. A figyelmet önmaga helyett Krisztusra irányítja. Vitális Gábor atyát hallják.
Ha a fény a szív tekintetében gyulladt fel, akkor a megszentelt élet első feladata nem az, hogy bizonyítson, hanem hogy láthatóvá tegye ezt a fényt másoknak. Ez a fajta belső látás ma is kihívás mindannyiunknak. Egy olyan világban élünk ugyanis, amely a látható teljesítményt méri, és ahol könnyű lenne a jelentőséget a hatékonyságból levezetni. A megszentelt élet azonban egészen más logikát követ. Nem önigazolásra törekszik. Csupán csak jel akar lenni és maradni.
Vitális Gábor elmondta még, az evangélium két mellékszereplője, Símeon és Anna története figyelmeztet, figyelmeztetés és meghívás egyszerre. A kegyelem ideje nem halasztható. A messiás felismerése nem a rendkívüli pillanatnak a jutalma, hanem sokkal inkább a hűséges jelenléti, a mindennapi jelenléti. Jézus nem sugároz látható fényt, Símeon mégis lát, a fény a szívében gyullad fel, erre a látásra kap meghívást a megszentelt életet élő ember. A Mária Besnyői Mater Salvatoris lelkigyakorlatos ház adott helyet az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Nagybőjt előtti lelkigyakorlatának, ahová ezúttal a gazdaságtudományi kar munkatársai érkeztek több mint 30-an. A kétnapos találkozó programjairól Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gazdaságtudományi karának lett szervezve egy lelki gyakorlat dr. Novák István delegált rektor helyettes vezetésével, és ennek a két napnak több programja volt. Ezen részt vett Kubik Zsolt atya is, mint mezőkövesdi káplán. Két előadással is készült, melyek voltak ezek?
Az egyik előadásom volt a szakdolgozatomnak a témája, illetve címével is ellátva az elmélkedés, Roma lelkiség az egyházban címmel, amelyben tárgyaltam többek közt a cigány népességnek a történelmét, történelmi hátterét, amelyből kiindulva magyaráztam azt, hogy mégis kik a romák, jellegzetességük, különböző jelvények, címerek, szimbólumok, a magyarázása, aztán a hiedelemvilág, a babonaság, ami így előjött témaként, és ebből kifolyólag próbáltam megértetni a hallgatósággal, hogy mik azok a pontok és mik azok a lehetőségek, amelyek által az egyházba be tudjuk integrálni a cigány testvéreket is. Számomra ez egy nagyon fontos téma, hiszen én magam is cigány származásúnak vallom magam, és szinte küldetésemnek tekintem, hogy valamelyest a személyemmel és mindazt, amelyet én megéltem és én tapasztaltam, azzal segíteni tudjak más embereknek, hogy egy kicsi kezdőlöketet tudjak adni ebben a témában. Istennek legyen hála, és egyre több és több ilyen rendezvény van, alkalom van, amelyben a cigánpasztorációt meg lehet élni. Én személy szerint nem vagyok hivatalosan benne az Egyházmegyei Cigánpasztorációs Bizottságban, de ahogy a erőmtől telik és ahogy a lehetőségeim adják, én szívesen segítek ebben, és szívesen munkálkodom ebben a pasztorális körben.
Interaktív volt ez az előadás, kérdezgettek?
Voltak kérdések, nem az előadáson, inkább az előadás után, amikor már egy kicsikét megemésztették a témát, akkor utána napközben, étkezések közben, siesta közben azért odajöttek hozzám és kérdezősködtek.
Ugye többek között Kárló Akutiszról is volt egy előadás, Árpádházi Szent Erzsébetről is, és Zsolt atya tartott még egy előadást, ennek mi volt a témája?
Így van, ez már biblikus forrásokból merítve, Káin és Ábel története, amely egy záró akkordja volt így az elmélkedés sorozatnak a lelki gyakorlaton. Itt próbáltam Káin és Ábel személyét külön vizsgálva megmutatni azt a kegyes és irgalmas Istent, aki még akkor se fordul el az embertől, hogyha nagyon komoly bűnt követel. Nyilván a bűnnek megvan a saját maga következménye, és az ennek való háttere, ahogy kiindul a bűnre való hajlam és ennek a folyamata, de az Isten irgalmassága és szeretete mindig utat mutat abban, hogy visszatérjünk a helyes útra.
Vasárnap kezdődik a házasság hete. Magyarországon február 8-a és 15-e között 19. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. Több mint 60 településen közel 200 programmal várják az érdeklődőket egy héten át a határainkon innen és túl. A Nagy-Britanniából indult és ma már több mint 20 országban jelenlévő mozgalom a házasság a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is. Hazánkban idén a hét mottója a hűség szabadsága. Az országos rendezvénysorozat fókuszában a hűség témája kerül, hogy a házastársak közötti hűség hogyan lehet biztonság, szabadság, közös szárnyalás és épülés egyben. Télen is segít a Karitász, a nagy hidegben takaróval, meleg ruhával, tűzifával támogatja a Karitász a családokat. Árvai Ferenc, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója elmondta, a tartós hideg még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza az időseket, az egyedül és nehéz körülmények között élő családokat. Egész évben érkeznek a segélykérelmek a Karitászhoz. December folyamán 18 millió forint értékben vásárolt az Egri Főegyház megyei Karitász tartós élelmiszert a családoknak. Egerben minden nap meleg ételt biztosítanak a hajléktalanoknak, de a nagy hidegben többen veszik igénybe ezt a segítséget. Az elmúlt hetekben tűzifát, téli ruházatot biztosítottak a nehéz körülmények között élőknek, és sokan fordultak a szervezethez rezsitámogatási kérelemmel is. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyház megye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Drimba Miranda és Sinkovics Andrea. Búcsúzik a szerkesztő bemondó, Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Hol eső, napsugár, ki lesz majd, aki rám talál, ki jön majd verem, a hold eső, a napsugáron áll, velem kijön tovább. Túl közel a fájdalom, ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél. Vigyázz nagyon, kedvesem, jó utat, félni most nem szabad. Rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél. Csak ne vess rám, és minden rendben van. Aki rám talál, ki jön majd vele, a hold eső, a napsugáron áll velem, csak ne vess rám, és minden rendben van, tudom, se le 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 le. Thank you.
sportja.
A győri olimpiai sportparkban rendezték meg a felnőttek judó országos rangsorversenyét és az ifjúsági korcsoport magyar kupáját. Rakoncai Gábor evezős, kenus, extrém sportoló, kétszeres Guinness világrekorder volt a legutóbbi vendége a miskolci Matthias Corvinus kollégiumnak. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. Ózdot három iskola sportolói képviselték a Torna Diák Olimpia vármegyei döntőjén. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A győri olimpiai sportparkban rendezték meg a felnőttek judó országos rangsorversenyét és az ifjúsági korcsoport magyar kupáját. Debreceni győzelem is született. A DSI Debrecen judokái közül az ifjúságiaknál Harman Szonya a 7. helyen zárt, míg a 60 kilós Fedora Sándor az 5. lett súlycsoportjában. A felnőtt országos rangsorverseny viszont emlékezetes marad Raus Kira számára, aki a bronzérmes Villányi Emmát és a második Veres Kingát megelőzve szerezte meg az 52 kg-osok versenyében a győzelmet. Rakoncai Gábor evezős, kenus, extrém sportoló, kétszeres Guinness világrekorder volt a legutóbbi vendége a miskolci Matthias Corvinus kollégiumnak. Rakoncai 6-szor szelt át az Atlanti-óceánt, megkapta már az amerikai év kalandja és a magyar formatervezési díjat is. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres útrafutásokat. 29 nap alatt keresztül gyalogolt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. Most őt hallják.
Én 18 évig csináltam ezeket a projekteket, úgyhogy kb. Én mindig ezt csináltam, és hát már egész-egész kis srácként is erről álmodoztam. Tehát én gyerekként alig vártam, hogy mikor leszek felnőtt, mert akkor irány a horizonton túl, irány a világ vége, a déli sark. Szóval ez úgy hogy mindig is a részem volt, tehát én kb. Nem csináltam ezen kívül mást, ha most így a sportról beszélünk. Hát amit gyerekként kitűztem, azok megvannak. Nagyrészt ez az elején az óceánon való átkelés volt, most ez 10 évesen nyilván az ember azt se tudja, hogy ez hogy zajlik, meg sose láttam az óceánt, úgyhogy csak annyi volt, hogy ott át kell kelni valahogy saját erőből egy hajóval, és akkor utána nyilván finomodnak a dolgok, meg a lehetőségek megmutatják, hogy milyen módon működik ez, meg mikor, és az egyetemi évek alatt jött az a döntés, hogy végül is én most már felnőtt vagyok, szóval, hogyha 10 évesen menni akartam, akkor mi tartott ő vissza, és akkor irány, és ebből lett az első páros Atlanti-óceán átevezés. Tehát gyerekszobámban a földgömb az egy ilyen szent tárgy volt, tehát nekem az ott csak már nézni így inspiráló volt, hogy milyen nagy ez a bolygó, mennyi felé lehet menni, illetve a klasszikus nagy felfedezőket, tehát azokat a projekteket, amikor rajzoltuk meg még a térképeket, tehát amikor voltak ismeretlen területek, mondjuk az Antarktiszon, a déli sarkról semmit nem tudtunk, és akkor volt egy norvég felfedező, Amundsen oda ment, megnézte, megrajzolta, eljött, elmondta, és hát ezek engem teljesen így ilyen fogva tartottak így gyerekként, így is gondolatilag, és akkor emiatt volt bennem az, hogy hogyha felnőtt leszek, akkor nyilván már nem kell felfedezni semmit, de attól még egy óceánon átkelni ugyanolyan kalandos, a déli sarkra elmenni ugyanolyan kalandos, tehát végig is valahogy így lehet kapcsolódni ezekhez a dolgokhoz. Aztán utána megjött a hozadéka, hogy ezek ilyen komoly projektek, expedícióknak hívjuk őket, meg extrém sportoló lehet akkor az ember, és akkor nem tudom, mondjuk előadást tarthat, mint mondjuk itt Miskolcon, szóval utána jött az egész így kibontakozott, és gyakorlatilag az életemnek az összes részét az alkotja. Ha most a jelentősebb projekteket nézzük, akkor van 7 óceán átkelés, ebből 4 vitorlás hajóval, egy párosevezős hajóval, ez egy vegyes páros világrekord a mai napig, aztán 2 darab szóló óceán átkenuzás, ezek is világelsőségek, aztán 2 darab Grönland átkelés, az ilyen 600 kilométeres 30 napos projekt, a páros az szintén világelsőség, ebből van egy déli sarkra begyaloglás a kontinens szélétől, itt az első magyar én voltam, aki ezt megcsinált, ez egy 44 napos projekt, aztán két és fél évvel ezelőtt én ultrafutó világbajnok lettem, 848 kilométerre, úgyhogy ez viszonylag úgy menő. Aztán mi volt még 2 darab Magyarország átfutás, azok ilyen 700 kilométerek volt, egy tengerparttól Mont Blancra felfutás, az 400 kilométer, ugyebár így vízszintesen, meg 4800 fölfelé. Aztán hát nagyjából ilyenek, igaziból ezek ezek egymásra épülnek és kapcsolódnak, tehát ezeket én mindig úgy tekintettem, hogy mint egy-egy lépcsőfok, és akkor szépen haladunk valóban. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a hajózás, vagy az ultrafutás, vagy a sarküdék, gyakorlatilag ezek az expedíciók, a sígyaloglás, azok különböző területek, de nagyon-nagyon szépen egymásra épülnek, mindegyik ultratávú, extrém sport, mindegyik nagyon egyszerű eszközökkel zajlik, tehát nagyon-nagyon csak az ember számít benne, és monoton, sokáig tart, szóval igaziból nekem ez egy csokorban vannak.
Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. A megszokott programok mellett újdonságokkal is találkozhatnak a sportolni, valamint a mozogni vágyók, és nem maradnak el a fit események sem. A legelső órán is már tele volt a városi stadionban található szabadidő sportközpont fitness terme. Kurin Ágnes rendszeres látogatója az óráknak, számára fontos, hogy egészséges maradjon.
A Mozdulj Nyíregyháza keretében már korábban is jártam a gerinctornára, sajnos csak egyszer tudok egy héten eljönni, kedd reggelenként, de ezt is kihasználom, és nagyon szeretem, mert speciális gerincgyakorlatok vannak, olyan jellegűek, amelyeket a speciális orvosok is ajánlanak a hölgyeknek a gerinc fájdalmakra.
A szervezők az idei évben is bővítették a kínálatot. Januártól 3 új foglalkozás került be a mozgásrendbe. A súlyemelés és a kölyök judó gyerekeknek, a tai chi és a body art pedig minden korosztályt érint. Az első fél évben több nagy rendezvény és fit esemény is várja majd az érdeklődőket. Márciusban Katus Attila, áprilisban Béres Alexandra tart ingyenes órát a Continental Arénában, május 1-én pedig 3. alkalommal rendezik meg a fit várost. Továbbá lesz nyuszi futás és bringa piknik is. Újdonság lesz még a Bütyök 100 emlékfutás, a Fit stadion, valamint a mozgás éjszakája programok. A 2013. novemberében elindult program idén ünnepli 13. születésnapját. Ebben a fél évben heti 68 ingyenes foglalkozással invitálják az érdeklődőket a város 34 helyszínén. A rendezvény sorozat egyik legnépszerűbb programja a gerinctorna, mely kedden és csütörtökön várja a résztvevőket. A gerinctorna kiváló lehetőség mindenki számára, aki nem gyakran sportol, hiszen könnyen megtanulható és fájdalommentes nyújtó és torna gyakorlatokból áll. Bagoly Tünde gyógytornász már 20 éve foglalkozik különböző gerinc problémával küzdő emberekkel. Másfél éve csatlakozott a Mozdulj Nyíregyháza programjaihoz. Hangsúlyozta, a gerinctorna azért más, mint a legtöbb sportág, mivel itt elsősorban az ízületek védelmét tartják szem előtt. Most őt hallják.
Megpróbálunk mindent úgy, hogy fájdalommentesen, de közben az izmokat, amiket kell erősíteni, amiket kell nyújtani, és megpróbáljuk olyan szinten tartani az embereket, még a csoportos formában is, hogy az egészségük és az egész életük egy kicsit komfortosabb legyen. És nem csak testileg jó egy ilyen program, mert a közösség az összekovácsol, barátokat szereznek, úgyhogy nagyon jó kis baráti társaságok alakulnak ki, úgyhogy a mozgás mellett lelkileg is jót tesz az embereknek egy ilyen csoportos mozgásprogram.
Ez a fajta mozgásforma nagy segítséget nyújt az ülőmunkát végzők számára, valamint megelőzésként is szolgálhat különböző ízületi és gerinc problémával szemben. A szakember hozzátette, a torna mellett tanácsadással is segítenek az érintetteknek, hogy miként fektessenek hangsúlyt a megelőzésre. Ez a mozgásforma sokat segít a gerincsérvel rendelkezőknek is. A gyógytornász elárulta, rengeteg javulást látni a résztvevők egészségén. Bagoly Tünde szerint nagyon szeretik ezeket az órákat a nyíregyháziak.
Az embereknek a hozzáállása elképesztő, tehát olyan szinten járnak, hogy megdöbbenünk, évről évre új helyszínek vannak, minden helyszín tele van, nagyon nagy az érdeklődés, nagyon nagy az igény rá. Az emberek nagyon szeretik azt, amikor megmozgatják őket, és tudják, hogy szakmailag és mindenhogy jó kezekben vannak, úgyhogy nagyon népszerű, és reméljük, hogy így marad még sokáig.
Ozdott 3 iskola sportolói képviselték a torna Diákolimpia Borsodabói Zemplén vármegyei döntőjén, melyet a Miskolci Avasi Gimnáziumban rendeztek. A Bojki Tamás Általános Iskola diákjai első alkalommal vettek részt a megmérettetésen. Vancák Attila igazgatóhelyettest hallják.
Nagy örömünkre szolgál, hogy első alkalommal részt tudott venni az iskolánk a torna Diákolimpia vármegyei döntőjén. Igazából ez az óraadó tanárnőnknek, Nagy Andreának köszönhető, aki nálunk nem főállásban van, de már a tavalyi évben is elkezdett foglalkozni a kislányokkal, és így a mostani alkalommal két korcsoportban is tudtunk lánycsapatot indítani, az egyes és a második korcsoportban, úgyhogy nem, hogy csak tapasztalatszerzés, hanem még eredményesen is szerepeltek. Hál' Istennek a lányoknak nagy élmény volt, és reméljük, hogy lesz folytatása a jövőbe is. Itt szeretném megemlíteni Fiedlernő Marian tanárnő segítségét is, akivel Nagy Andrea közösen végezte ezt a felkészítő munkát.
Az intézményt két csapatban képviselték a tornászlányok, akik számára ez a verseny fontos tapasztalatszerzést is jelentett. A diákok szépen helytáltak, és jó eredményeket értek el a viadalon. Az Újváros téri általános iskolát három korcsoportban hét csapat képviselte. A tornászok teljesítményét bizonyította a kitartó munka és a rendszeres edzés, amellyel elégedettek a felkészítő pedagógusok is. Murányi Judit edzőt hallják.
A tavalyi évhez hasonlóan újra rekordszámban vettek részt gyerekek a versenyen, három korcsoportban mérték össze a tudásukat, és ebből a népes mezőnyből lett a 27 csapat és 167 induló. Iskolánk nagyon büszke arra, hogy a Vármegye legeredményesebb iskolájaként 4 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet tudott begyűjteni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!